Üdvözlök minden hallgatót a History Nerd Society podcasten. A mai epizódban Victoria királynőről fogunk beszélni, aki ugye a Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának királynője volt, valamint India császárnője. 63 évig uralkodott, és nagyon sok mindent megélt, és nagyon sok mindent látott. A vendég, aki beszélni fog róla, nem más, mint Kiszkai Ágnes, akinek bár egyetemi és akadémiai titulusai nincsenek, amatőr történésznek azért lehet nevezni. Nagyon sokat foglalkozott a témával, és nagyon sok megbízható forrásból dolgozott. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban!
Szia Jászmin, és üdvözlök én is mindenkit, aki most itt van velünk.
Az első kérdésem az lenne, hogy te, mint ugye nem történész, hogyan lettél érdekelt Victoria királynő történetében?
Igazából úgy, hogy hetedikes koromban az akkori hetedikes tankönyv iszonyatosan jól volt megírva, és szerencsére olyan volt a történelem tanárom, aki nem úgy adta elő a történelmet, hogy a száraz tényeket közölte is, csak az évszámokat, hanem rengeteg információt, ilyen mellékes információval szolgált, ami felkeltette igazából nem csak az én érdeklődésemet, hanem az osztálytársaimét is. És ugye utána én elkezdtem ezt a korokat úgy jobban magamnak érezni, pláne igazából a reformkort, amikor már ugye jobban érdeklődtünk az iránt, hogy na, akkor királyok, meg királynők, meg hát lány vagyok, basszus, és hát az a csillogás, meg minden nagyon érdekelt, és utána a későbbiekben is egyre többet olvastam a királyi házakról, meg érdekeltek azok a mostani királyi házak is, és hát persze, ha az angol királyi házat nézzük a mostanit, akkor nem mellesnek meg kell említeni azt is, hogy ki volt az, aki ezt a Hannover házat vitte tovább, és hát az nem volt más, mint Victoria királynő, hiszen őról még egy egész korszakot is elneveztek, és attól eltekintve, hogy ez a korszak elég prüdnek mondható, rengeteg olyan izgalmas téma volt, ami engem megfogott. És hát elkezdtem kutakodni, elkezdtem olvasgatni, megnézek mindent, ami ezzel kapcsolatos, úgyhogy így jött Victoria királynő.
Rendben, köszönöm. És hogyan lett ő egyáltalán a trón örököse, mármint hogy nem közvetlen leszármazottja az előző királynak, nem a lánya volt, szóval hogy került ő a képbe?
Ez nagyon érdekes, mert amikor ő 1819. május 24-én megszületett, akkor egyáltalán nem gondoltak arra, hogy ő neki valami köze lesz a trónhoz, hiszen negyedik, ötödik volt igazából ő a trónöröklési sorban, de sajnos a Hannover házat, hát a halál az nem került el. És kihaltak előle a nagybátyjai, és sajnos még az édesapja is, aki ugye ő következett a testvérei után a sorban, ezért ő már 18 éves korában igazából tudták, hogy hát ő igencsak esélyes arra, hogy királynővé koronázzák. Úgyhogy sajnos azért lett ő, hát sajnos, igazából nem sajnos, mert Angliából profitált, és igazából szinte egész Európa profitált abból, hogy ő lett a királynő, de sajnos, ha úgy nézzük, akkor a Hannover házat sújtó halálesetek miatt került ő a trónra.
Tehát ha a családfát nézzük, akkor ők az előző királynak kinek a kie?
Hát figyelj, az úgy van, hogy Alexandrina Victoria 1819. május 24-én megszületett, harmadik György angol király negyedik fiának, Edward Kenti hercegnek a lánya. És ezért is mondtam, hogy itt akkor még szóba sem jött az, hogy ő királynő lehet, hiszen mondom sorban, harmadik György után jött negyedik György, akinek hát sajnos meghalt a felesége és az akkor megszületett csecsemője is, együtt haltak meg. Ezután lett ugye a fivére Frigyes, aki még igazából gyermektelenül is halt meg, ő így távozott a sorból, majd a korona legifjabb testvére, vagy a legifjabb várományosa, negyedik Vilmos volt a következő király, akit megkoronáztak, de hát ő neki törvénytelen gyermekei születtek, és hát igazából ők is meghaltak. Akik törvényesek voltak, azok meghaltak, úgyhogy hát utána ugye édesapja pedig még akkor halt meg, amikor az összes többi testvére élt, úgyhogy ő így megörökölte a trónt.
Ehhez lehet kell majd csatolni egy családfát valamelyik
platform,
hogy mindenki rendesen
Igen.
tudja követni, hogy akkor hogy volt ez pontosan.
Igen.
És mit tudunk a gyermekkoráról, hogy az hogyan zajlott így apátlanul?
Viktóriának az édesapja rengeteg adósságot hagyott hátra, és elég szerény körülmények között nevelkedett Kensingtonban, de egyébként rengeteget tanult, az idegen nyelveket, azokat nagyon-nagyon könnyen elsajátította, beszélt németül, angolul, franciául, olaszul is, még latinul is megtanult, rengeteget lovagolt, imádott táncolni, sőt, olyannyira imádott táncolni, hogy rengeteg bált rendeztek a Kensingtonban. Persze a szerény körülményekhez azért elég mérten. És ez hozzá kell tenni, hogy az édesanyja úgy nyilatkozott egyszer, hogy ő ebből a lánykából egy kulturált és nagyon-nagyon jól nevelt hercegnőt fog faragni, és ez odáig fajult, hogy ő az édesanyjával egy szobában lakott. Egyszerűen nem engedte ki a kezéből a nevelést, az irányítást, és ha pontosan mondanák, van is itt egy mondatom, le is jegyeztem, hogy így mondta az édesanyja, hogy a kis drágát angol hercegnőként kell fölnevelni, bármilyen sors is vár rá. Hát most, hogy ezt tudta-e az édesanyja, vagy sejtette, nyilván azért látszódott, hogy gyorsan váltották egymást a trónon a királyok. Lehet, hogy ő ebben, hát most nem azt mondom, hogy biztos volt, de valamilyen módon szerintem számított rá, hogy közel fog kerülni Viktória a trónhoz. Úgyhogy attól eltekintve, hogy ilyen nagyon sok dolgot végeztek, mert nagyon, nagyon jól érezték magukat ott a palotában, attól eltekintve nevelgette őt arra is, hogy már pedig meglegyen az a szabály, ami szerint majd esetleg királynőként is kell élnie. Nagyon-nagyon prűd körülmények között nevelte az édesanyja, ezért, hogyha valaki visszagondol arra, hogy viktoriánus kor, akkor ez jut róla az eszébe, és ez mind azért van, mert Viktóriát igenis az édesanyja így nevelte, és attól eltekintve, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy fú, hát Viktória, és ugye ezek pletykák, vagy nem pletykák, ezt nem lehet tudni, de nagyon-nagyon szerette, ezt pont a múltkor is olvastam egy ilyen cikkbe, hogy nagyon szerette a szexuális oldalát a nőiességének, viszont attól eltekintve mégis prűdnek kell őt nevezni, mert bizony az neveltetése ilyen volt. Úgyhogy nagyon-nagyon hát kellemes gyermekkora volt, viszont leszámítva azt a részt, hogy az édesanyja ilyen nagyon keményen fogta, hát azt nem igazán szerette, viszont volt egy nagyon-nagyon kedves kisasszony, aki őt, ezt a makrancos hercegnőt megzabolázta, ő volt Lézen kisasszony, akit azt kell mondani, hogy az édesanyja nem igazán szeretett. Azért nem, mert nagyon nagy befolyása volt a kis hercegnőre, rengeteg mindent megengedett neki, de nagyon sok mindent azért bizonyos keretek között tiltott. És nagyon bizalmas kapcsolatban is lettek a későbbiekben, egészen férjhez, mert még a férjhez menetele után is valamennyi ideig még az udvar tartásához tartozott, de utána megváltak egymástól. Mondjuk úgy, hogy nyugdíjazták a kisasszonyt, de mindenben kikérte a véleményét, mindenben azt kell mondani, hogy szinte anyja helyett anyja volt ez a kisasszony, és egyébként Drinának hívták Viktóriát, ugye az Alexandrina után, és nagyon érdekes, mert attól eltekintve, hogy így nevezte a család, attól eltekintve ő, miután trónra került, ezt a nevet elhagyta, és csak Viktóriának hívhatták.
Ez utalhat arra, hogy ő annyira mégsem élvezte a gyermekkorát, hogyha teljesen akarta.
Igen, igen, igen. Ezt így van, mert hogy a későbbiekben majd kitérünk arra, hogy oké, hogy ezek a szigorú szabályok között tartotta az édesanyja, nagyban rányomta a bélyegét az ő család életére is azt, hogy az anyukája mindenbe beleszólt, és nagyon, nagyon fogta. És hát nyilván az anyukája hívta Drinának, és utána ő ezt így, de még nem szeretnék erre kitérni, mert hiszen majd erről még beszélünk a későbbiekben.
És miután királynő lett, magánélete változott-e, és biztos, hogy változott, csak hogy milyen módon, hogyan?
Hát azt kell mondani, hogy a magánéletét nem akarta, hogy úgy változzon, ami azt jelenti, hogy ő továbbra is ezeket a bálok, ha lehetett, bármilyen indokot kitalált arra, hogy legyen bál a palotában. Ő volt az első, ugye, aki átköltözött a Buckingham palotába, és nagyon szeretett bálakat rendezni, nagyon szerette a pompát maga körül, ugyanúgy nem hagyta abba a lovaglást, nem hagyta abba azt, hogy ő mozogjon, viszont úgy olyan módon befolyásolódott nyilván az élete, hogy délelőtt mindenképpen a palota ügyeivel és a kormányzással kellett foglalkoznia, és mondhatjuk úgy, hogy délután viszont letette a 8 órás műszakot, és délután már igazából ő saját magára koncentrált. Persze biztos, hogy volt olyan, hogy fel kellett valamiért fordítani ezt a rendet, és éppen délután is belefolyt valami a munkába, de hát már királynőként ugye előtérbe került az is, hogy neki kellett férjet keresni, mindenki azon fáradozott, hogy férje legyen, mindenki azt szerette volna, hogyha az lesz a férje, akit ő kinézett magának. Úgyhogy három vonalon ment a férjkeresés. Ő igazából nem igazán kereste, nem nagyon érdekelte ez a dolog. Persze tudta, hogy férjet kell keresnie, de úgy, mint magánember, úgy igazából nem érdekelte ez a rész. Úgyhogy ő neki az, hogy férjkeresés, ez három vonalon működött. Nagybátyja a Lipót volt az egyik, aki szeretett volna férjet, természetesen az édesanyja, és hát Lord Melbourne volt a harmadik, aki mindenféleképpen király, hát olyan családot szeretett volna, aki a királyi házhoz passzol.
És ez most nagyon jó, hogy így megemlítetted, mert erre is van egy kérdésem, hogy milyen volt a kapcsolata az általad említett Lord Melbourne-nel? Mert ugye erről nagyon sokat hallunk, ez majdnem direkt minden feldolgozásban az életére szerepel, hogy ő fontos része volt az életének, de hogy pontosan ez mit jelentett? Milyen volt az ő kapcsolatuk?
Miután őt, ugye azt tudni kell, hogy ez is egy anekdota, de hát igaz anekdota, hogy őt 18 évesen, miután nagybátyja meghalt, felkereste ugye hajnalban Lord Cunningham és a Canterbury érsek, és hát ez annyira friss volt, hogy ő hálóruhában fogadta ugye a két hírhozót, hogy ő lett a királynő, és igazából van egy olyan anekdota, amit több helyen is lehetett olvasni, most ez vagy igaz, vagy nem, mert vannak olyan titkosított részek a Viktória királynő naplójában, amihez nem lehet még most sem hozzáférni, vagy nem lehet róla igazából hitelesen olvasni, hogy Lord Melbourne már, ugye ő is elindult akkor, amikor kiderült, hogy meghalt a király, viszont őt várakoztatták, mert hogy az édesanyja és annak hűséges barátja, Sir John Conroy, nem szerették volna Melbourne-t látni a miniszterelnöki székben, és ők mindenáron azt szerették volna, hogyha Victoria lemondatja őt a miniszterelnöki posztról, és várakoztatták. Viszont, amikor ők találkoztak, Victoria és Lord Melbourne, olyan szimpátia alakult ki közöttük, hogy Victoria királynő egyáltalán nem akarta, hogy lemondjon a miniszterelnöki székről, hanem a legnagyobb támasza volt egészen addig, amíg Melbourne le nem mondott. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokan úgy is mondták, hogy igazából, mivel Lord Melbourne-nek nem volt lánygyermeke, nem született neki, ő inkább ilyen apapótló szerepet is játszott, de ez ugyanúgy igaz arra is, hogy Victoria is akár az édesapját látta benne, és nagyon is megfogadta a tanácsait. Rengeteget üléseztek, rengeteget beszélgettek arról, hogy mit, hogy kell. Igazából ő volt az, aki bevezette Victoria királynőt az uralkodás rejtelmeibe, rengeteg tanácssal ellátta, segítette őt. Úgyhogy igazából ő volt a kezdeti nehézségek alkalmával a legnagyobb támasza.
A házasság, miről már beszéltünk az előbb, hogy mennyire fontos volt, hogy ő férjhez menjen. Hogy esett a választás végül Albertra, és ez is, mint mondtam, ez is nagyon sok filmben, meg feldolgozásban mutatják, hogy fú, mekkora szerelem volt ugye kettőjük között, és hogy ez mennyire igaz, hogy milyen volt az ő házasságuk.
Az, hogy gyötrelmes, azt semmiképpen nem lehet mondani, hiszen Albert volt Viktóriának az élete értelme. Lipót volt az, aki hát minden áron Albertet szerette volna bemutatni a Viktóriának, hiszen akkor mégiscsak ez a német vonal, ez megmarad az angol házban. És Victoria első körben azt mondta, hogy szép, csinos, fiatal, neki nagyon tetszik, de hát még persze akkor nem igazán volt az, hogy na, akkor most már holnaptól ő lesz az, aki az én férjem lesz. Igazából meghagyták neki a döntést. Amikor 1839-ben ez a gondolat felvetődött, akkor még ő nem is annyira gondolt arra, hogy neki annyira meg kellene házasodnia, de utána, ahogy bemutatták Albertet, igazából megváltoztatta a véleményét arról, hogy férjhez kell-e menni, vagy nem, és ha minden úgy kilátásba helyezett dolog úgy működne, ahogy most ott akkor Viktóriánál, akkor igazából 2 nap alatt eldöntetett az, hogy szeretné, hogy Albert lenne az ő férje. És igazából ez fordított, hiszen a angol, és lehet, hogy az összes királyi családnál, a királynőről van szó, akkor nem a vőlegény fogja megkérni a hölgynek a kezét, hanem fordítva, úgyhogy igazából itt egy férjkérés történt, hiszen Victoria kérte meg Albertet, hogy legyen a férje, és vállalja a korona összes vele járó terhét. És igazából tényleg nagyon boldogan éltek, egymás támaszai voltak, rengeteg olyan dolgot bevezettek, amit Albert gondolta azt, hogy ez jó lenne. Úgyhogy attól eltekintve, hogy 1840-ben, amikor összeházasodtak, utána politikailag Albertnek nem volt beleszólása semmiben. Nem volt egyáltalán beleszólása abban, hogy mi történik. És hát ez azért igencsak rányomta a bélyegét elég sok mindenre. De azt kell mondani, hogy ebből volt is nekik félreértésük, hiszen ha Albert szeretett volna egy kicsi politikáról is beszélni, akkor Victoria bizony rendre utasította, hogy ő neki ebben nincs beleszólása. Úgyhogy ez igazából vitát szülhetett, de egyébként semmi mást. Minden jó kerékvágásban haladt, olyannyira, hogy később már azt is mondhatni, hogy mikor már az arról volt szó, hogy oké, akkor Viktória azt látja, hogy Albertnek tényleg jó hozzászólásai vannak, és tényleg nyitott dolgokra, akkor már az udvar és az ország a pletykák szerint azt mondták, hogy Anglia igazi uralkodója azért Albert lett. Úgyhogy már volt beleszólása későbbiekben abban, hogy milyen politikai dolgokban járjon el úgy a királynő, ami az országot érinti, és az országnak jó.
Nagyon sok gyermeke született, és így majdnem az összes ország, összes királyi családjába beházasított, ugye a gyermekeit, szóval mindenhol jelen volt, majd hogy nem, valamilyen úton, módon. Mit tudunk róla, milyen anya volt ő?
Az az igazság, hogy ők házasság kötésük után már első, egy évre megszületett a Bertie, a Velszi herceg, ő lett ugye a trónörökös, és őt követi még 8 másik gyermek. Ők egyébként példás boldog családi életet éltek, mindenféle botrány nélkül, és igazán puritán és erkölcsös módon. Hát csak itt, ha most akármilyen családterapeutát megnéznének, és a gyerekektől kérdeznének bármit is, akkor azt mondanám mindenki, hogy olyan szinten rajongott az ő Albertjéért, mert ugye így hívta, hogy a gyerekeket valamilyen szinten háttérbe is szorította. Utált terhesnek lenni. Nagyon gyűlölte a terhességet. Tehát egyszerűen nem bírta magát elképzelni, nem bírta magát elviselni terhesként. Amikor megszülettek a gyerekei, akkor ő nem úgy volt, hogy na akkor persze, még kicsik, akkor ölelgeti, nem. Rögtön dadákra bízták a gyerekeket, és a gyerekeknek a későbbi levelezésekből ki is derül, hogy nem igazán szerette őket. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem, de a férje iránti rajongása és az ország iránti elköteleződése háttérbe szorította a gyermekeket. És azt kell mondani, hogy a Bertinek volt a legnagyobb ugye az, hogy királlyá kellett nevelni. Az nagyon nagy nehézséget okozott, hiszen Albert is és Viktóriának is volt valamilyen elképzelése arról, hogy milyen királyt kell belőle faragni, de ezen is igazából túllendültek, és valóban, ahogy mondtad, hogy az ország, tehát Európában szinte minden trónon ült Viktóriának egy-egy leszármazottja, hát ez azért volt, mert ő úgy is tervezte, hogy bizony ő szerette volna a békét fenntartani, és ő a békét úgy látta, hogy különböző királyi házakba beházasítja a gyermekeit, vagy akár még az unokáit is. De ez neki, és hát sajnos ugye tudjuk a háború kimeneteléből, vagyis hogy a háború felé sodródásból, hogy ez egy idő után sajnos összeomlott az ő nagy béketerve, hogy majd gyermekei és rokonai megteremtik Európa békéjét, ez sajnos felborult egy idő után. Úgyhogy, de igen, ez a terve egyébként sikerült. Így vagy úgy, de sikerült. És sajnos miután 40 évesen veszítette el az imádott Albertjét, utána aztán teljesen elfordult mindentől és mindenkitől, nem akart foglalkozni már a politikával, nem volt hajlandó a gyermekeivel sem foglalkozni, egyfolytában fekete ruhában járt, sőt, Albertnek a windsori lakosztályát teljesen bezáratta, és nem akarta, hogy valami változás történjen, úgyhogy teljesen elfordult ő, neki ez hatalmas tragédiát jelentett.
Így, hogy 40 évesen elveszítette ugye Albertet, de még sokáig uralkodó volt, és sokáig királynő volt. Hogyan tudott mégis nem királynő maradni, de mégis, hogy uralkodni egy ország felett, mikor ennyire befordult, ahogy te is mondtad? hogy mindent rábízott a minisztereire, vagy hogyan uralkodott mégis?
Mert most képzeld el, hogy olyan dolgokat művelt, hát most ezt nem tudom szebb szóval mondani, hogy a férje halála után a szobájába törölközőket is kicseréltette, ugyanúgy vitetett vizet, minthogyha ott lenne. És bár az országon igazából a kezét rajta tartotta mindenen, és hát mindenben úgy gondolták, hogy részt vesz, de már nem kívánt szerepelni sehol is ez igazából. Ez a látványos visszavonulás, ez a nemzetnek is elkezdett szó szerint hangot adni, vagy elkezdett a nemzet hangot adni, és már a miniszterelnöke is elkezdte győzködni, hogy ez nem lesz így jó. És muszáj volt neki felülkerekednie ezen a gyászon, és az, ami segítette, az a kötelességtudat. Rendkívül erős akaratereje volt, elkezdett újra megjelenni a nyilvánosság előtt, jól lehet nem úgy, ahogy annak előtte, de elkezdett látogatni újra a színházakat, elkezdte a közügyek terén magát is előtérbe helyezni, újra elkezdte járni az országot, az olyan fontosabb megnyitókon, ahol őt meghívták, elment és beszédeket mondott, de természetesen ez mind szép lassan, ez nem úgy volt, hogy na akkor 3 hónapig nem beszélek, és a 4. hónapban igazából mindent bevállalok, hanem ahogy most is az embereknél, ha gyász van, akkor ugye persze van egy időszak, de mivel neki fontos feladatai voltak, így muszáj volt őt kicsalogatnia ebből a csigaházból, amiben ő teljesen visszavonult, és bár gyászolt, az emberek mellette álltak egyébként, ott nagyon-nagyon támogatták őt ebben, és ha csúnya szóval élhetünk, akkor az, hogy ő gyászolt, ezt az ország annyira megértette, hogy bár eleinte szóvá tették azt, hogy ugyan miért nem jön hozzánk ki, miért nem akar közöttünk lenni úgy, mint régen, attól eltekintve, ahogy megjelent, rögtön elkezdték őt támogatni. Ugyanúgy támogatták, ahogy előtte. És ez a gyász, ez még ráadásul valamilyen, hát egy kedvesség is volt igazából a néptől felé. Úgyhogy igen, ebből a passzivitásból ő teljesen ki tudott jönni, és hát volt ugye az ő skóciai barátja, akit igazából Balmorálban ismert meg, és Balmorálban volt az, hogy ezt a kedves és jólelkű testőrt, mondjuk így, ő nagyon nagy barátjának kezdett el tekinteni, bár nagyon sokan ellene voltak, hogy ezt be kell fejezni, de igazából hát mindegy. Ő volt az, aki még segítette abban, hogy kijöjjön ebből a szomorúságból.
Volt-e valaha szó arról, hogy újra férjhez menjen? Így, hogy királynő, és hogy relatíve még fiatal, bár nem gyermeknemzésre gondolok, hanem hogy legyen valaki mellette, mint házastárs. Hogy volt-e, hogy nem is ő hozta fel, hogy ő férjhez akar menni, de gondolom ez nem volt, hanem hogy a miniszterek esetleg raktak erre nyomást, hogy férjhez kell mennie.
Nem volt rajta ilyen nyomás. Amit rátettek nyomást, azok mind ilyen politikai nézetek voltak, de nem kérték arra, hogy ő újra legyen, újra valamilyen házasság révén valahova is be kellene, hogy kerüljön, hiszen már akkor, amikor Albert meghalt, ők már akkora gyarmatosításon, akkora Európát átölelő gazdasági fellendülésen voltak túl, hogy igazából azt lehet mondani, hogy Anglia nagyhatalom volt, nem volt szükség arra, hogy bárkit is beházasítsanak az angol királyi családba Viktórián keresztül. Igazából a külügyminisztere is már csak arról beszéltek, hogy azok az országok, azok a gyarmatok, amiket Viktória alatt megszereztek, azok meglegyenek. És én nem tudok arról, hogy kellette volna az, hogy vagy valaki is mondta volna neki, hogy férjhez kell mennie. Az igaz, hogy folyamatosan azt mondták, hogy túl kell magát tegyen a gyászon, de újra férjhez mellett erről nem volt szó.
A gyarmatosításhoz kapcsolódva, ugye most, tehát hogy most a mai szemmel, hogyha újra értékeljük, akkor ugye most már tudjuk, hogy Anglia tönkretette ugye Indiának a saját belső gazdaságát, és hogy mennyire elnyomta a népet, hogy Victoria mennyit tudott arról, hogy hogyan irányítják a gyarmatokat, és hogyan állt hozzá, hogy úgy gondolta, hogy igen, ez így helyes, vagy nem tudott úgy nagyon konkrétat, csak az, hogy van ez a gyarmat, és hogy mi is ott, mi, nem mi, hanem hogy az angolok ott jelen vannak.
Ő neki, hát nagyon sok olyan miniszter volt, aki, hogyha ő bement a parlamentbe, akkor ugye a torik és a vigek, azok mondták egymásnak azt, ami az ő véleményük, egy egyik mondta ezt, másik mondta azt. Azt, hogy ő császárnővé kiáltották ki, hiszen ő volt a maga a császárnő is, igazából szerintem nem sok mindent, nem hiszem, hogy ő sok mindent tudott arról, hogy mi történik ott a gyarmatokon. Tudott arról, hogy milyen alapanyagok, milyen nyersanyagok érkeznek a gyarmatokról. Tudott arról, hogy éppen kit neveznek ki oda, ki a kormányzó, minden ilyesmit tudott, de hogy mi történik ott, azt csak akkor tudhatta meg, hogyha erről konkrétan elmondták, ha konkrétan leírva elmondták neki, vagy valamilyen jelentés érkezett. Aztán azt, hogy ő most ezt hitelesnek tartotta, vagy nem tartotta hitelesnek, én még azt is el tudom egyébként képzelni, hogy egyébként, mivel ő neki, a miniszterek is átnézték, a titkárok is átnézték, nem biztos, hogy minden az asztalára került, attól eltekintve, hogy keménykező királynőként ismerik, és eléggé határozott volt abból a szempontból, hogy ő mindent akart tudni, mindenről tudni akart, mindent úgy szeretett volna, ahogy annak lennie kell, és ha a mostani királynőt is nézzük, akkor őnek is az volt a mottója, hogy a korona érdekeit, de nem a nemzetközösség, vagy akkor még ugye nem nemzetközösség, de nem az embereknek a kárán kell mindent megvalósítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha tudott róla, akkor kézzel lábbal harcolt az ellen, hogy a gyarmatokon élők rossz körülmények között éljenek. Bár ezt most, ha a mostani állapotot nézzük, ugye nagyon sok gyarmat, vagy nagyon sok ország kilépett most már a nemzetközösségből. Voltak, akik konkrétan megmondták, hogy azok a atrocitások miatt, ami régen történt, azok miatt, vagy azért, mert tényleg szerették volna, hogyha a szuverenitásukat megkapják, de volt persze olyan is, aki azt mondta, hogy ők maradni szeretnének, mert ők látják, hogy ebben nekik nagy segítség az, hogy Angliának még mindig Angliának még mindig részei, vagy a nemzetközösségnek a részei.
És egy egész korszakot elneveztek róla, ugye viktoriánus korszakot, hogy mi volt jellemző erre a korszakra, ugye a prűdség mellett? Mert ugye erről híres ez a korszak.
Hát igazából ezt a kort azért nevezték el, hiszen Viktória királynő az alapítója, mondhatjuk így, mert az ő uralkodása alatt jött az, hogy Anglia uralta a gyarmatokat, az angol ipar elkezdett fejlődni, virágzott a burzsoázia, szó szerint. Az angol nemesség annyi pénzt szerzett a gyarmatokról, hiszen mindenki, aki csak tehette, a gyarmatokra ment, és az alapanyagot, a nyersanyagot elkezdték, bányáztak, elkezdődött minden olyan nyersanyagnak a behozatala, vagy éppen a kereskedelme, ami számukra csak a gazdagságot hozta, hogy elkezdték az angol polgárs, elkezdték az angol arisztokraták a pazarlást, a fényűzést. Úgyhogy igazából az egész viktoriánus kor, attól eltekintve, hogy prűdnek lehet nevezni, hatalmas pénzeket költöttek a luxusra. Olyan egzotikus tárgyakkal ruházták, vagy rendezték be a lakásokat, amiket mondjuk Egyiptomból, amiket Indiából hoztak, vagyis az arany, a színek, azok mindig mindenhol megjelentek. Lehet látni azokat is, hogy azokat a dolgokat, amikor mutatják egy viktoriánus szoba belsőt, hogy megvan ugye a hangulata, hogy nagyon szépen be van rendezve, de túl zsúfolt. Mert egyszerűen annyira kellett az embereknek, az arisztokratáknak ez a pompa, hogy azt is lehet mondani rájuk, hogy szó szerint versenyeztek, hogy kinek több bútorom van Egyiptomból, vagy Indiából. Nekem ilyen lámpám van, nem is tudom, XY országból. A porcelánoknak volt hatalmas jelentősége. Ugye, ha most belegondolunk, az a magyar arisztokratáknak is voltak porcelán dolgai, de ha most mindenki elgondolkozik azon, hogy viktoriánus kor, akkor rögtön látja maga előtt a gyönyörű porcelán kancsókat, a porcelán tálakat, vagy a mosdótálat, mert hiszen a porcelánok kereskedelme az ugyanolyan nagy volumenű volt, mint mondjuk a bútoroké. Csak az a lényeg, hogy minél több jöjjön, és minél díszesebb, minél drágább, mondjuk így. Egyébként a csíkok, hát az volt az, ami meghatározta egy viktoriánus szoba belsőt. Teljesen a csíkos dolgokra mentek rá, hogyha most gondolunk egy szoba belsőre, akkor a tapéta az jut róla rögtön az eszünkbe, hogy ott minden, még a virágdíszítés is függőlegesen ment. Ez egy ilyen, hát nem is tudom, védjegye volt a viktoriánus kornak. De rengeteg egzotikus növényt halmoztak fel, ami egyébként vagy megmaradt, vagy nem maradt meg. Túlélte mondjuk azt, hogy elhozták Indiából, vagy elhozták valamelyik afrikai gyarmatról, és aztán megpróbálták életben tartani.
És mit tudunk a haláláról? Ha van esetleg valami érdekes.
Hát Viktória, mivel elég sok mindent megélt, aranyjubileum, gyémántjubileum, és második Erzsébet előtt ő volt az egyetlen angol trónon, és hát igazából a világon az egyetlen női uralkodó, aki ilyen hosszú ideig tudott a trónon ülni. 1900 karácsonyát Osborne House-ban töltötte a Vík-szigeten. Igazából ott már a reuma is gyötörte, szürkehályog is elhomályosította, és kora januárjától már elég rosszul is érezte magát. Aztán már nagyon kába is volt, egyre több zavart gondolata történt, és 81 éves korában, 1901. január 22-én halt meg, és agyvérzés következtében. Amit lehet róla tudni, az az, hogy azt kérte, hogy őt mindenképpen a fehér ruhában és hófehér fátyolban temessék el. Egy csomó emléktárgyat helyeztek el a koporsójában, és a kiterjedt családjától és barátaitól kellett ezeket a tárgyakat összekészíteni. Elhelyezték mondjuk Albert egyik házi köntösét is mellette, akkor egy gipszből készült tenyérlenyomatot is, valamint a Brown, akit ott az elején még említettem, bár név szerint nem említettem, a Balmorálban segítségére volt testőrének egyik hajtincsét is, valamint egy róla készült képet. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden került a koporsóba, a kezébe virágcsokrot raktak, Az egyik nagyon érdekes, és akkor nagyon nagy vitát, sőt, pletykát is kavart ékszer, amit az ujjára húztak, ezt John Brown, az anyjának jegygyűrűje volt, amit 1883-ban ajándékozott a királynőnek a testőre. És hát Albert mellé helyezték örök nyugalomra, Fromori mauzóleumba, a Windsori nagyparkban.
Rendben, köszönöm, és szerintem akkor ezzel végére is értünk a témának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és hogy ezt a sok érdekességet megosztottad velünk.
Hát nagyon nagyon szívesen, és remélem mindenkinek szolgáltam egy kis újdonsággal, vagy ha nem is újdonsággal, de legalább megbeszéltük Viktóriát, akiről egyébként tényleg nagyon sokat lehet tudni, mégis nagyon keveset, hiszen tényleg úgy volt, hogy az ő naplóját és az ő levelezéseit titkosították, hogy ezt most mikor és miért szerették volna annyira, hát ez már csak a Viktória királynő titka marad.
Remélem tetszett nektek a mai epizód, ne feledjétek el bekövetni az Instagram oldalunkat, időnként megnézni a weboldalunkat, és a Facebook oldalunkat is lájkoljátok. Valamint, aki szeretné támogatni a munkánkat, az a Patreon oldalon Patreon lehet. Azért is érdemes követni mindegyik platformunkat, mert nagyon érdekes és izgalmas projektek jönnek majd a közeljövőben, mind a podcast számára, mind pedig a weboldal számára, és hamarosan a termékekkel is jelentkezünk, amiről már láthattatok pár képet Instagramon és Facebookon. Szóval mindenki figyeljétek!